Pillanat, türelmet kérek még, amíg betölt a tér, mert a prezentációmat is szeretném már egy virtuális térben megtartani, hogy ezzel is így hangolódjunk a következő előadásokra, amelyek mind egy hasonló témában virtuális valósággal kapcsolatosak lesznek. Én is üdvözlök tehát mindenkit. A multidisziplinális műszaki tudományi doktori iskola másodéves hallgatója vagyok. A kutatási területem a virtuális terek hatékony felhasználása, elsősorban oktatási környezetben, a jelen előadásom pedig a humán kognitív jellemzők szerepe a virtuális terek használata során. Először is röviden arról, hogy mik is azok a humán kognitív jellemzők, és miért is fontos ez. Nyilván egy emberi felhasználónak nagyon sok közös pont van abban, hogy hogyan gondolkodunk, és ezeket szeretném bemutatni gyorsan. A kognitív funkciók, ugye ez egy latin eredetű szó, ami a megértést, felfogást jelenti, és az összes gondolkodási értelemmel kapcsolatos tevékenység ide tartozik. Az észleléstől kezdve a figyelem, emlékezet, tanulás, számolás, a nyelvhasználat is, de egészen magasabb rendű képességek is ide tartoznak, mint a döntéshozás, tervezés, vagy éppen probléma megoldás. És arra a kérdésre, hogy azt szeretném egy kicsit bemutatni, hogy ezek közül mik azok az alapvető funkciók, amelyek egy virtuális tér megértésében szerepet játszanak. És hogy milyen kérdések merülnek fel akkor, amikor meglát valaki először egy virtuális valóságot, néhány akut kérdés, hogy mi az, amit látok, hogy ez egy tér, térszerű, miért is érezzük ezt térszerűnek, hol vagyok a környezetben, hogy tudok ebben navigálni, illetve vannak így hosszabb távú kérdések, amik inkább olyan jellegek, hogy mit fedezek fel ebbe a térbe, mit tanulhatok meg, vagy miért is vagyok itt egyáltalán, miért jó ez, amik mind-mind megjelennek. És hogy is függ össze ez a kognitív funkciókkal? Elsősorban az észlelés az első dolog, ami mindenképpen számottevő, vagyis hogy amit látunk, azt értelmezzük, valamint a figyelem, hogy ezt ténylegesen kell látni, de a téri képességek is szerepet játszanak abban, hogy megértsük magának a virtuális valóságnak a térszerűségét is. A munkamemória, ami minden mentális műveletnek az alapja, természetesen ez is szerepet játszik, valamint a perceptuális motoros koordinációnak is fontos a szerepe, hogy amit látunk, illetve a mozdulataink, ahogy kontrolláljuk magát a teret, ahogy mozgunk benne, hogy ezek összhangban legyenek, ezek mind-mind agyi folyamatokon alapulnak. És amit még ne hagyjam ki, a tudásba ez is, vagyis az összes eddig megszerzett tudásunk, amit az életünkben megtanultunk, ezek mind-mind előkerülnek a megértés során. És egy kicsit közeledve az én kutatási területemhez, a virtuális valóság és az oktatás kapcsolata, nagyon sok lehetőség van arra, hogy a virtuális valóságot és az oktatást összekapcsoljuk. Elsősorban előadások tartására, amit egy ilyen egyszerű virtuális valóságban, mint amit én is használok, olyan értelemben egyszerűbb, hogy alacsonyabb jóval az eszközigénye, nem kell hozzá bármilyen bonyolult, egy egyszerű laptopon is fut, de emellett virtuális laboratóriumokról, erről ma is lesz szó, illetve virtuális tanulmányi kirándulások is lehetségesek, és hát nagyon sokféle az a tudásanyag, amit át lehet adni egy virtuális oktatás során. Az elméleten túl a téri elrendezések megtanulása, vagy éppen egy háromdimenziós modell elsajátítása, akár egy mérnöki modell, de az anatómiai modellek elsajátítása is nagyon gyakori, vagy éppen egy procedurális, tehát egy motoros tanulás, amikor már egy ilyen kesztyű, vagy bármilyen kiegészítő eszközzel, akár szintén orvosi használatba, hogy a hallgatók megtanulják bizonyos műtéti mozdulatokat, egy elsődleges tanulásra is lehetőség van. És hát igen, nagyon sokféle eszköz, amiket felsoroltam, azok csak így a leggyakoribb alapvető megjelenítő eszközök, de ehhez még kiegészítő eszköznek még nagyon sokféle van. Most én elsősorban a desktop vagyis az asztali virtuális valóságokról szeretnék beszélni, mint ugye amiben most is prezentálok. Ugye ez egy háromdimenziós tér, amit körbe lehet járni, de hogy ez mitől virtuális valóság, és miért nem csak egy egyszerű megjelenítési eszköz. Egyrészt a háromdimenzió nagyon fontos jellemzője, az, hogy ez nem egy statikus, hanem egy dinamikusan változó dolog, amely lehetőséget ad az interaktivitásra, a felhasználó kontrollálja a teret, tehát nem egy passzív néző, aki egy videót néz, ami egy háromdimenziós valamiben mozog, hanem hogy ténylegesen be tud hívni tartalmakat, ezekre mind-mind lehetősége van, illetve, hogy egy saját személyes nézőpontból teheti meg ezt az egészet, aminek a belemerülésben, vagyis a jelenlétérzés kialakulásában is szerepe van. A jelenlétérzés az, ami miatt ezt egy valóságnak érezzük. A technika, a technológia az egy alapot biztosít arra, hogy úgy érezzük, hogy ez egy tér, de egy pszichológiai konstruktum az, ahogy megalkotjuk ezt a belső mentális modellt, és emiatt érezzük azt, hogy jelen vagyunk a térben. Tehát nem elhanyagolható faktor az emberi kognitív funkciók egy ilyen virtuális tér használata során. Az én kutatásom, amit most szeretnék bemutatni, az elsősorban a téri képességekről, téri képességekkel van kapcsolatban. Egy olyan feladatban, ahol nem kellett megtanulniuk egy 3D-s modellt, vagy egy téri elrendezést, viszont navigálniuk kellett a feladat megoldásához. És arra voltam kíváncsi, hogy ez hogyan függ össze a résztvevők, a személyeknek az egyéni téri képességeikkel. Hogy esetleg akiknek jobbak a téri képességei, eleve ügyesebbek, azok esetleg van-e valamilyen előnyük, hogy gyorsabban vagy pontosabban tudnak megoldani egy ilyen jellegű feladatot. A téri képességeken belül két tesztet használtam, kétféle alrészét ennek a területnek, egy téri emlékezet, illetve a mentális forgatási tesztet. A KORZI feladat, ez a téri emlékezetet mérő pszichológiai mérőeszköz, ez 9 lila négyzetet láttak ebbe a megvalósításba, ahol egy-egy ezek közül sárgán felvillant egymás után, majd ugyanebben a sorrendben rá kellett kattintani, a szekvencia pedig folyamatosan nőtt, és két hibázásig mehettek, és utána ezt az érték lett az ő emlékezeti jellemzőjük, a mentális forgatásnál pedig a felső szürke ábrának megfelelő alsót kellett kiválasztani, hogy melyik az elforgatott verziója. A feladat pedig, amit a virtuális térben kaptak, egy olyan jellegű feladat volt, ahol egy viszonylag nagyobb, közepesen komplex tér, három szintes volt, nagyjából 38 különböző ábra volt megjelenítve, illetve dokumentum betöltve, amihez kapcsolódóan egyszerű feladatokat hajtottak végre a résztvevők, viszont sokat kellett ehhez navigálni, oda menni, majd visszamenni oda és beírni a válaszokat. És erre kaptak egy pontszámot, és ezt hasonlítottam össze a két mért téri képességgel. Ez egy korrelációs vizsgálat volt, Kendall-féle rangkorrelációval elemeztem az eredményeket, viszont elsőre meglepő módon nem találtam statisztikai szignifikáns összefüggést, vagyis nem teljesítettek sem jobban, sem rosszabbul attól függően, hogy milyen volt a téri képességük egy ilyen jellegű feladaton. Emellett egy másik mérést vagy kérdésre is válaszoltak, hogy a navigációt hogyan élték meg, mennyire érezték úgy, hogy könnyen navigálnak, automatikusan ebben a térben, ez egy saját fejlesztésű skála volt, hogy mennyire volt könnyű. És ennek az eredményeit itt láthatóak, és ez is független volt a mért téri képességektől. Tehát ezek az eredmények azt mutatják, hogy egy ilyen jellegű virtuális térben, amelyben nem a téri volt az elsajátítás, tehát a tananyag maga nem az volt, hogy a teret jegyezd meg, az csak egy felhasználási volt, az csak egy felhasználási szinten jelent meg, ott ez nem volt befolyásoló faktor, ami egy jó hír annak, hogyha az oktatásban szeretnék használni egy ilyen jellegű teret, akkor az nem kerülnek hátrányba azok a hallgatók, akiknek esetleg rosszabbak az ilyen jellegű képességei, vagy nehezebben tanulnak meg téri dolgokat, mert itt nem szenvedtek hátrányt. És hát nagyjából ez lett volna az előadásom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a kutatás az Új Nemzeti Kiválóságprogram támogatta. És várom a kérdéseket.
Köszönjük.
Igen, illetve korábban voltak emlékezettel kapcsolatos, de igen, szeretnék minél többet, ahogy.
Köszönjük szépen!